Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk ma délelőtt. Sámuel második könyvéből, a 12. részből, válogatott versekből. Amint a hosszabb igerészt olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Isten igéjét olvasom előttetek Sámuel második könyvének a 12. részéből, válogatott versekből eképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette, táplálta, és a gyermekeivel együtt nőtt föl nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt ez ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, ezért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért, böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. A 7. napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták, hiszen amíg még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami bajt csinál. Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az Úr házába és leborult. Aztán hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor ezt mondták neki a szolgái. Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert azt gondoltam, ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni én őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét Bécsavét, bement hozzá és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték. az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Gyertek, adjunk feleletet Istennek igéjére, imádkozzunk hozzá. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a dűledező fal és a bedőlt kerítés. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad csóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam tőket dicsőít. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Szólott egyszer Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Urunk, arra kérünk, áld meg ezt az órát, küld a te szent lelked, hogy lássunk, értsünk, halljunk rólad többet. Légy itt, a te jelenléteddel, Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen. Istennek az igéje, ami alapján előttetek ma délelőtt bizonyságot tenni kívánok, írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a 4. rész, 4., 5., 6. és 7. versében eképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Eddig olvastam Isten igéjét. Talán néhányunknak keményen hangzik ma délelőtt a gyászolók Isten tiszteletén ez a felolvasott történet Dávid történeteiből. Dávid bűnt követett el, és büntetése a gyermek halála volt. Tudom, hogy sokan ismerik közülünk a bibliai tanítást, hogy ne bűnhődjön, apja bűnéért a gyermek. Tudom, hogy sokan ismerjük azt a krisztusi tanítást is, hogy a betegség, a halál, a fájdalom nem mindig egyenes következménye a bűnnek, hanem sok esetben Isten dicsőségét szolgálja az életünkben. Én sem ennek az ellenkezőjét szeretném most itt előttetek bizonyítani, nem azt mondom, hogy hibát követtél el, ezért elvesztetted a hozzátartozódat. Nem azt állítom, hogy felelőtlen voltál és ezzel édesapád, vagy gyermeket halálát okoztad. Csak azt mondom, hogy a fájdalom, a szenvedés és a halál azért köszöntöd be az életünkbe, mert egyszer valahol valaki elengedte Isten kezét. És nem csak Ádám meg Éva, hanem mindnyájan mi is, a mi szeretteink is, emberek, akik ezen a földön éltek és küzdöttek, testük és lelkük fennmaradásáért. Elengedtük Isten kezét. Isten nem így képzelte ezt. Az ő terve nem a pusztulás volt. Az ő terve nem a halál, amelyik arról beszél, hogy minden egész eltörött, és minden láng csak részekben robban. Nem a halált akarta. A halál nem normális. A halál nem természetes. A halál nem kellemes, nem jó, és nem szép. Isten egészen más körülmények közé helyezett minket a kezdet kezdetén. De én elengedtem Isten kezét. És ami felé elindultam, az az Isten nélküli élet. Én elhagytam Isten ajándékait, és amit találtam, az a bűn adománya volt. A fájdalom, a halál és a gyász. És akkor Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Nézzük csak meg, hogy hogyan beszél Pál. Milyen helyzetből? Pál apostol börtönben ül. Halálos ítélet lebeg a feje felett. Odakint a filippiek, akiknek ezt a bíztató levelet kell írnia, friss keresztjének, és kezdik elhagyni az Úr útját. Üldözések és sötét napok következnek a filippi beli gyülekezet életében, és Pál életében is. És Pál ekkor azt mondja, hogy tudom, hogy miről beszélek, látok mindent, ami előttem van, ami jönni fog, és mégis azt mondom, hogy örüljetek. A gyász általában nem az örömről szól számunkra. Amikor gyászolunk, akkor emlékezünk. A kérdés az, hogy mire emlékszem? Mire akarok emlékezni? Természetesen vannak olyan emlékek, amik ösztönösen tolulnak elém, és ezeket nem tudom irányítani. És vannak olyanok, amit tudatosan keresek vissza. De nem mindegy, hogy mire emlékszem. Hogy milyen emlékekkel élek együtt. Pál azt mondja, imádságotokban és könyörgésetekben beszéljetek Istennel. Beszélj bátran Istennel, kérdezd meg őt. Az imádság segít emlékezni. Az imádság segít emlékezni Isten szeretetére. Az imádság segít emlékezni Isten bölcsességére. És az imádság segít emlékezni Isten erejére. Az imádság segít, hogy jól emlékezzünk, hogy jó dolgokra emlékezzünk. Nem arról beszélek, amit az ének mond, hogy csak a szépre emlékezem, hanem az imádság megtanít arra, hogy a jót tanuljam meg az emlékekből. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Minek örüljek? Talán egy olyan Istennek, aki kifosztott, aki kirabolt és lesújtott engem, ahogyan Dáviddal is tette? Dávidnak valahogy mégis sikerült Isten oldalán megtalálni a helyes magatartást a gyászban. Szeretnék nektek most egy történetből idézni, amelyet Larry Crabb, egy amerikai lelkipásztor írásából hoztam elétek. Az Istenről, aki a fájdalmat adja. A történet mottója a következő. Mi a világ legnagyobb hazugsága? Kérdezte a fiú. A világ legnagyobb hazugsága az, hogy életünk egy bizonyos pontján elveszítjük a dolgok irányítását, és a sors átveszi azt. Ez a világ legnagyobb hazugsága. És a történet? Az ember élete kényelmes volt, ugyanúgy Isten tisztelete is. A kettő mindig együtt jár. Isten nem volt elégedett. Ezért megengedte, hogy az ember élete kényelmetlenné váljon. Az ember reakciója azonnali sok volt. Hogy történhetett meg ez az én életemben? A sok alatt az ember önelégült maradt. De ezt nem vette észre. Azt hitte, hogy ez a bizalom. Nem sokára elmúlik ez a csapás. Isten hűséges. Az életem újra kényelmes lesz. Isten tiszteletes sekély és felszínes maradt. Isten nem volt elégedett. Ezért megengedte, hogy még több kellemetlenség történjen az ember életében. Az ember erősen próbálkozott, hogy tudja kezelni ezt a problémát, mint olyan valaki, aki bízik Istenben. Türelmes leszek, határozta el. De nem vette észre, hogy a türelemért tett erőfeszítései abból a meggyőződésből adódnak, hogy neki jár a problémamentes élet. Nem hallotta, hogy a saját szíve mondja neki, ha türelmes vagyok, Isten újra megszépíti a dolgokat körülöttem. Hiszen ezért van Isten. Isten tiszteletének a célja az lett, hogy meggyőzze Istent, változtassa vissza kényelmessé életét. De Isten nem volt elégedett. Ezért kissé visszavonta védelmének határát az embertől. Az ember élete nyomorúságossá vált. És megharagudott Istenre. Úgy tűnt, hogy Isten nem mozdul, nem változtat semmit, és nem törődik semmivel. A menny ajtaja becsukódott, és az ember tudta, hogy nem képes imádságaival kinyitni azt. Nem tudott másra gondolni, mint jó napokra. De nem az eljövendő jó napokra, hanem amelyek azelőtt voltak az életébe, és amelyek semmi jelét nem mutatták annak, hogy visszatérnének. Legfőbb vágya az volt, hogy ezek a napok visszajöjjenek azzal az egyetlen szép élettel, amelyet ő ismert, és amit örömnek hívott. De tudta, hogy az élet visszafelé nem pörgethető. A felnőttek nem lesznek újra gyerekek, és az öregek sosem lesznek olyan erősek többé, mint erejük teljében voltak. Ezért elvesztette reménységét. Isten visszatartotta áldását, és semmi jele nem volt annak, hogy megváltoztatta volna véleményét. Az ember depresszióba esett. Abba hagyta az Isten tiszteletet. És Isten nem volt elégedett. Ezért a pokol erejét szabadította az ember életére. A kísértések, amelyek régen elviselhetőek voltak, most kiállhatatlanná váltak. Az élet annyira fájdalmas volt már, hogy az a kis öröm, amit a kísértés nyújtott, igazi szabadságnak, értelmes és szükséges dolognak tűnt. De ez öröm után újfajta fájdalom következett. Fájdalom, amelyik köddel borította be a lelkét, és amelyet még a legfényesebb napsugár sem tudott újra beragyogni. Az ember már csak a fájdalmát látta, Istent nem. Azt hitte, hogy látja Isten, de az az Isten, akit őt látott, egyedül ahhoz értett, hogy fájdalmat okozzon. El tudta képzelni Istent, de megtalálni nem volt képes. Megszólította hát az egyetlen Istent, akit ismert. Segítségért esedezett. És miközben Istennel perlekedett, már majdnem meghallotta, hogy a saját szíve mit súgott neki. Neked az a kötelességed, hogy segíts nekem. Sohasem fogok belenyugodni abba, hogy megérdemeltem, ami velem történik. Ez a fájdalom nem az én hibám, hanem a tied. Isten tisztelete mindig a követelés jegyében zajlott, de most ez a követelés olyan egyértelművé vált, hogy szinte tudatára ébredt annak. És Isten nem volt elégedett. Ezért megengedte, hogy a küzdelem folytatódjon, és új nehézségeket engedett az ember életébe. Az ember szívének volt egy csücske, amely mindig a szépről álmodott, és amelyik meg volt győződve arról, hogy ha ez megtörténik az életében, akkor az életének vége lesz. Hogyha ez megtörténik, nem tehetek mást, mint levonom a következtetést, hogy Isten nem jó. El kell, hogy utasítsam Istent, és senki, még ő maga sem hibáztathat ezért. De az ember még most sem hallotta meg, amit a szíve mondott. Amit hallott, az egy kísértő hang volt, amelyik a legszörnyűbb kísértést hozta, amellyel valaha szembesült, hogy veszítse el a reményt. Nemesnek és bátornak tűnt, és főleg az egyetlen útnak, amelyet az ember önmagára találhat. A harc most már hevessé vált. De egy csápadt kis fénysugár még élt. Az ember kitartott hitében, de még ekkor sem hallotta, amit a szíve súgott. Tökéletesen igazam van, hogyha feladom most a hitem. De én az igaz és a nemes utat választom. Még mindig hiszek benned. Még mindig hiszem, hogy ott vagy, és hogy a legszebb reményeim, örömeim, akármennyi is maradt nekem, nálad vannak. Na, ez hogy tetszik neked? Hogyha ez sem tetszik neked, akkor micsoda? Az Isten tisztelete elkeseredettebb volt, mint valaha. De még most is büszkeségtől csengett. És Isten nem volt elégedett. Ezért megengedte, hogy az ember próbái folytatódjanak, és fájdalma enyhülést ne találjon. Isten egy bizonyos távolságot tartott az embertől, nem hagyott neki nyugalmat és reményt, amibe kapaszkodhatott. Istennek nehezére esett, hogy ne tegye jobbá az ember életét. Az pedig még nehezebb volt neki, hogy ne jelenjen meg az embernek közvetlenül, szemtől szemben, hogy a jelenlétéről biztosítsa őt. De nem jelent meg. Istennek jobb terve volt az emberrel, mint hogy visszatérjen a kényelmes életébe. Azt akarta, hogy igazi öröme legyen. Azt kívánta, hogy az ember reménye újra arra a célra irányuljon, amelyikre leginkább szüksége van. Csak hogy az ember még mindig nem tudta, hogy ez micsoda. A fagyos köd olyan sűrű lett az ember lelkében, hogy érezni lehetett, és falként záródott köré. Nem maradt más, mint a nyomorúság. A félelem kézzel fogható volt, amelyik halálfélelembe csapott át, és állandóvá vált a nyomorúság érzete. Elviselhetetlen volt az a szörnyű igazság, hogy az élet rossz, Isten pedig jó. Hol van most ő? Amikor az ember felfogta, hogy szüksége van Istenre, ő eltűnt. Ennek semmi értelme sincs. Van Isten akkor, vagy nincs? És ha van, törődik velem? Az ember nem tudta elfelejteni Isten hitét. Eszébe jutott Jákob példája, aki harcolt Istennel, és küzdeni kezdett. De sötétben harcolt. Olyan végtelen sötétségben, ahol többé már nem látja a legszebb álmát, a kényelmes életet. A sűrű sötétségben nem lehet látni, de hallani lehet. Az ember most először hallotta, amit a szíve súgott, áldj meg, kiáltotta. Szíve legmélyéből szavakat hallott, amelyek Istent marasztalták. Áldj meg! Nem azért, mert én jó vagyok, hanem mert te jó vagy. Nem arra hivatkozok, aki én vagyok, semmivel sem tartozol nekem. Arra hivatkozok egyedül, aki te vagy. Az ember még mindig látta fájdalmait, de most már látta Istent is. Az áldáskérő kiáltás többi nem a kellemes élet követelése volt. Ez a kiáltás azt kérte, amit Isten adni akart, akárki is volt ő. Azután az ember valami kis különbséget érzett. Ez volt emberségének a kezdete. Végre megfeledkezett önmagáról, és felfedezte Isten utáni vágyát. Nem találta meg Istent azonnal, de reménye volt, és ez a reménység arról beszélt, hogy talán meglát valamit abból, amire olyan mélyen vágyott. aztán megtalálta végre. Friss víz tört fel a lelke sivatagában egy forrásból, és már látta, hogy mi az. Ez egy új álom volt. Látta, mint kirajzolódnak a körvonalai. Ez az álom nem volt más, mint valóságosan megismerni Istent, és őt képviselni egy kellemetlen világban. Ennek az álomnak különös középpontja volt. Látta, mint megismeri Istent az ő saját módján. És úgy mutatja be a többieknek, nem már, mint valamit, amit mástól tanult, hanem mint sajátját. Ez olyan érzés volt, mint hazaérkezni. Azonnal megértette, hogy csak úgy van szavainak ereje, azok előtt, akik nehéz élethelyzetben vannak, ha ő maga is nehézségek közül szól hozzájuk. Soha azelőtt nem érzett még hálát problémáiért. Szenvedése egy ajtóvá lett Isten szívéhez, osztozott Isten fájdalmában, amelyet ő a megváltás során élt át. A közös célért való szenvedés közelebb hozta Istenhez. Új gondolat született meg benne, kitartok bármilyen ellenállásba ütközzön is. Szövetségre lépek a jósággal, a gonoszsággal szemben. Nem várok tovább arra, hogy még tisztábban lássak, hanem ami a kezem ügyébe kerül, azt megteszem. De a forrás közelében kell maradnom. A lelkem szomjazik. A kényelmes élet nem nyújt nekem enyhet a lelkemnek. Akármi is jön Istentől, akár késez az Isten, ő az egyetlen igazi vízforrás, és ez elég nekem. Az ember dicsérte Istent, és az Isten elégedett volt. Ezért Isten tovább engedte, hogy víz törjön fel az ember lelkének forrásából, és amikor az ember nem tért vissza ehhez a forráshoz minden reggel és este, akkor a szomja elviselhetetlenné vált. Néhány dolog jobb lett az ember életében, néhány dolog ugyanolyan maradt, néhány dolog rosszabb lett. De az ember új álmot álmodott, amelyet sokkal nagyszerűbbek voltak, mint a kényelmes élet álma. És azután bátorságot gyűjtött arra is, hogy kiűzze ezt a régi álmot. Olyan emberré vált, akinek reménysége van, és az a reménység örömet szült. Isten nagyon elégedett volt, ugyanígy az ember is. És ez az öröm, amiről ez a történet beszél, ez a megtalált öröm csak Isten mellett lehetséges. Örülni csak az ő békességével lehet, ahogy olvastuk, Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Nagyon tetszik nekem Isten békességének a héber kifejezése, ami arról beszél ez a szó a salom, és arról beszél, hogy a számla ki van egyenlítve. A számla el van rendezve, mert az arany fedezett rá Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. Ez fogja majd megőrizni a szíveteket úgy, mint egy testőr. Ott áll mellettetek reggel és este, fájdalmatokban és örömötökben. És minden értelmet meghalad, nem azt jelenti ez, hogy sohasem fogjuk megérteni, hogy nem tudjuk befogni, ami elménkkel, hanem azt jelenti, hogy egy számunkra nem normális, értelmetlennek tűnő értékrendet képvisel. Egy olyan értékrendet, ami ebben a közösen átharcolt történetben alakul ki, amit Jézus Krisztussal töltött életnek, azaz keresztjén életnek ismerünk. Ezt adja nekünk, ami Urunk. Amen. Az ige hirdetésére válaszolva énekeljük most a 349. dicséret első versét.
349. dicséret első versét énekeljük. Gyertek imádkozni! Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy te egy olyan Úr vagy, aki törődik velünk. Köszönjük neked, hogy te olyan Isten vagy, aki látsz bennünket jóban, rosszban, kellemesben, szépben és fájdalomban is. Megvalljuk előtted, hogy szükségünk van rád. Megvalljuk, hogy szeretnénk látni, érezni, hallani minden nap. Arra kérünk, kísérj el bennünket a mi életünkbe. Légy a mi őriző pásztorunk, hétköznapjainkban, küzdésünkben és örömünkben. Add, hogy mindaz, amit tőled kapunk, szó, ige, bátorítás, segítség, velünk maradjon. Áld meg családjainkat, áld meg a gyülekezetünket. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg, aki így tanított bennünket imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.